21. Ajla, nem bírom ki tovább idebent a barlangban. Nézd, hogy süt a nap. Már eléggé meggyógyultam ahhoz, hogy legalább a bejárat előtt járkáljak egy kicsit. Ajla nem értette a férfi minden egyes szavát, de azt fölfogta, miért panaszkodik, és együtt érzett vele. Csomók, mondta, és megérintette az egyik varratot. Elvágni csomók, reggel meglátni láb. John Dallaire diadalmasan mosolygott. Szóval kiszeded a varratokat, és holnap reggel kimehetek? Ajla a nyelvi nehézségek ellenére ragaszkodott az elhatározásához. Meglátni, mondta nyomatékosan. Ajla, megnézni. Korlátozott beszéd készségével igyekezett mindenáron kifejezni magát. Láb, nem, gyógyulni. Don Dallaire, nem kimenni. A férfi ismét elmosolyodott. Tudta, túl határozottan fogalmazott, remélve, hogy a nő egyetért vele. Ám örült, hogy Ajla mégsem hagyta rá, hanem önmaga akarta megértetni magát. Lehet, hogy John Dallaire holnap még nem léphet ki a barlangból, de ez azt jelenti, hogy Ajla annál hamarabb fog megtanulni beszélni. John Dallaire immár feladatának tekintette a nő tanítását, és elégedett volt a beszédkészségének és szókincsének fejlődésével. John Dallaire-t megdöbbentette, hogy mihelyt kimondta a szavakat, a nő azonnal az emlékezetébe véste. Csak a kiejtés jelentett gondot. Akárhogyan erőlködött, bizonyos hangokat nem tudott helyesen képezni. Ám az igazi kínlódás a tárgyakat és a cselekvéseket jelölő szavak elsajátítása után következett. Még a legegyszerűbb elvont fogalmak is gondot okoztak. Ajla minden egyes szín árnyalatra külön megnevezést követelt. Nehezen értette meg, hogy a fenyő sötétzöld színét és a fűzfa világos zöldjét egységesen a zöld szóval fejezik ki. Amikor végre megértett egy elvont fogalmat, úgy tűnt, mintha elméje hirtelen megvilágosodott volna, vagy mintha rég elfelejtett dolog elevenedett volna meg emlékezetében. John Dallaire egyszer megjegyezte, mennyire csodálja rendkívüli emlékező tehetségét, de Ajla ezt is nehezen értette meg, és alig hitte el. Nem, Don Dallaire, Ajla nem jól emlékezni. Ajla próbálni, kislány Ajla akarni jó emlékezés. Próbálni, mindig próbálni. John Dallaire a fejét rázta. Örült volna, ha olyan jó emlékező képessége és oldhatatlan tudásszomja lett volna, mint Ajlának, akinek napról napra gyarapodott a tudása, mégsem volt soha elégedett. Ám beszédkészsége fejlődésével a nő egyre rejtélyesebbnek tűnt. John Dallaire minél többet tudott meg róla, annál több kérdésre szeretett volna választ találni. Ajla bizonyos tekintetben hihetetlenül ügyesnek és értelmesnek, még más szempontból egészen naívnak és tudatlannak bizonyult. A tehetsége egyes területeken, mint például a tűzgyújtás, messze fejlettebb volt annál, amit John Dallaire eddig bárhol is tapasztalt, némely képessége viszont minden képzeletet felülmúlóan primitívnek tűnt. Egy valamihez azonban John Dallaire-nak nem fért semmi kétsége, akár a közelben tartózkodott a törzs bármely tagja, akár nem, Ajla teljes mértékben képes volt gondoskodni önmagáról, és rólam is ismert el magában, amint Ajla felhúzta a takarót, hogy szemrevételezze a sérült lábat. Már előkészítette a fertőtlenítő oldatot, a varrat szedés előtt azonban nyugtalankodni kezdett. A seb nem nyílhat szét, hiszen szépen gyógyult, ám eleddig soha nem alkalmazta ezt a módszert, ezért bizonytalan volt. Már napok óta fontolgatta, hogy kiveszi a varratot, de John Dallaire nyűgösködése végül elhatározásra juttatta. A férfi lába fölé hajolt, gondosan megvizsgálta a csomókat. Óvatosan felhúzta az egyiket. Látta, hogy a bőr is vele együtt emelkedik, mivel rátapadt a szarvasimból készült szárra. Lehet, hogy nem kellett volna ilyen sokáig várnom? Futott át az agyán, de már túl késő volt emiatt aggódni. A bogot az ujjai közé fogta és a használaton kívül tartott, legélesebb késével igyekezett, lehetőleg a csomó közelében elnyisszantani a szálat. Miután kísérletképpen néhányszor megrángatta, látta, hogy nem egy könnyen fog kijönni. Végül a foga közé vette a csomót, és egy hirtelen rántással kihúzta. John Dallaire arcizma megrándult, Ajla megsajnálta. A többi varratot igyekezett minél gyorsabban kivenni, miközben John Dallaire a fogát csikorgatta, és ökölbe szorította a kezét, nehogy felüvölcsön, valahányszor a nő kihúzott egy szálat. Ajla úgy döntött, hogy ha a seb nem nyílik szét, akkor megengedi John Dallaire-nak, hogy lábra álljon, és kimenjen a barlang elé. Kezébe vette a kést, a fertőtlenítő tálat, és felemelkedett a férfi mellől. John Eller visszatartotta. Én megnézhetem azt a kést? Kérdezte, és rámutatott. Ajla oda nyújtotta, és figyelte, ahogy John Dallar végigvizsgálgatja. Ez egy patintott kő. Ha még csak nem is penge. Egészen ügyesen munkálták meg, de a módszer igen kezdetlegesnek tűnik. Ha még nyele sincs. Csak lekerekítették a végét, hogy a használójának ne vágja el a kezét. Honnan szerezted ezt, Ajla? Ki készítette?
Ajla.
Szívesen elmagyarázta volna, hogy ő nem olyan kiváló szerszámkészítő, mint Drog, akitől a törzsben a kő pattintást tanulta. Szeretett volna eltársalogni az eszköz előnyeiről, a kova tulajdonságairól, de nem ismerte a megfelelő szavakat és kifejezéseket. John Dallar ámulva csóválta meg a fejét, amikor visszaadta a kést. A nő ugyanolyan jól képzett volt, mint bármely zelandoni, fejlett eljárást alkalmazott, összevarta a sebét. Ám a kése mégis kezdetleges volt. John Dallar arra gondolt, bárcsak a nő megértené, amit mond, és válaszolna neki. Mindkettőjüket hajtotta a vágy, hogy Ajla minél előbb megtanuljon beszélni. John Dallar korán ébredt. A barlangban még sötétség honolt, de a bejáraton és a füstlyukon keresztül beszűrődő mély kékség már a pirkadatot jelezte. Szemlátomást világosodott. A sötétből kibontakoztak a szikla barlang falainak dudorai és mélyedései. John Dallar behunyt szemmel is tisztán maga előtt látta, már belevésődtek az agyába. Hihetetlenül vágyott rá, hogy kiszabaduljon innen, és valami mást is láthasson. Izgatottsága nőtt-önnőtt. Biztosra vette, hogy ez az a nap, amikor először kiléphet a barlangból. Alig bírt magával. Már épp fel akarta ébreszteni a mellette fekvő nőt, amikor hirtelen meggondolta magát. Ajla összehúzóckodva feküdt az oldalán a prém takarók alatt, John Dallar tudta, hogy most ő uralja a nő megszokott alvóhelyét. Ajla a férfi mellé húzott, fonott, szőnyegre terített prémek között aludt, nem pedig lapos, gödörbe fektetett, szénával kitömött derékajon. Ruhástul a bőr köpenyegében dőlt le, hogy ha kell, egy szemvillanás alatt felpattanhasson. Most visszafordult a hátára. John Dallar gondosan tanulmányozta az arcát. Megpróbált valamilyen megkülönböztető, jellegzetes vonást felfedezni, amelyből a nő származására következtethetne. Ajla kinyitotta a szemét, és meglepetten felsikoltott. Nem volt hozzászokva ahhoz, hogy álmából felocsúdva emberi arcot lásson maga előtt, kivált kép, nem egy áthatóan kék szempárt és szőke szakállas arcot. Amint hirtelen felült, hogy felé lesz a tüzet, egy pillanatra megszédült, de csak hamar visszanyerte lélek jelenlétét. Összeszedte a tűzcsiholó eszközöket és a gyújtóst. Megmutatnád, hogyan gyújtasz tüzet, Ajla? Kérdezte John Dallar, amikor a nő a kezébe vette a köveket. Ezúttal megértette a férfi szavait.
Nem nehéz, Ajla, mutatni,
mondta és odavitte a tűz pattintó köveket meg a gyújtóst a fekhely közelébe. Szemléltetésképpen összeütötte a köveket, majd kis kupacba gyűjtötte a kusza háncs rostokat meg a fűzike bolyhokat. Végül a férfi kezébe adta a kovakövet és a vaspiritet. John Dallar azonnal felismerte a kovát, és úgy rémlett, mintha a másik kőhöz hasonlót is látott volna, de soha eszébe nem jutott, hogy a kettőt együtt bármire használja, főképp nem tűzgyújtásra. Egymáshoz csapta a két követ, mintha apró szikrát látott volna. Hitetlenkedve ismét összeütögette őket. Hosszú csóva röppent fel a hideg kövek közül, döbbenten, izgatottan bámulta. Ajla segítségével néhány kísérlet után sikerült egy kis tüzet szítania a fekhely mellett. A két kőre pillantott. Ki tanított meg arra, hogy így gyújts tüzet? Ajla értette a kérdést, csak azt nem tudta, hogyan adjon magyarázatot.
Ajla gyújtani, felelte.
Igen, tudom, de ki mutatta meg neked?
Ajla mutatta.
Hogyan is mesélhetné el, hogy egy nap, amikor kialudt a tüze és eltörött a szakócája, véletlenül felfedezte a parton a tűzkövet. Egy pillanatig a kezébe támasztotta a fejét, töprengett, hogyan adhatná mindezt a férfi értésére. Aztán felpillantott és megrázta a fejét.
Ajla, nem beszélni jól.
Hamarosan megtanulsz, Ajla, és akkor majd elmondod nekem. John Dallar elmosolyodott. Ma pedig kimegyek. Rendben.
De Ajla, megnézni. Leúzta a takarót a férfi lábáról, és megvizsgálta a sebet. A varat helye behegett, és a láb is szépen gyógyulgatott. Igen, Dondalla, kimegy. A férfi arca felragyogott. Úgy érezte magát, mint a hosszú tél után a nyári törzsi gyűlésre készülődő kisfiú. Akkor induljunk, te nő! Lerántotta magáról a takarót, alig várta, hogy felkelhessen és kimehessen a szabadba. Gyerekes lelkesedése és jókedve a nőre is átragadt. Visszamosolygott rá, de megjegyzésével jelezte, még nem jött el a felkelés ideje. Dondalla, enni! Az előző esti főtt ételből gyorsan összeütött egy kis reggelit, s teát főzött hozzá. Nyihaát is megetette, aztán Takács Mácsonyával pillanatok alatt végig kefélte a kancát és a kis csikót is. John Dallár figyelte. Már máskor is elnézte Ajlát, amint a lovakkal foglalatoskodott, de most tűnt fel neki először, hogy a nő ló nyihogáshoz hasonló hangot és néhány rövid, pattogó torok hangot hallatott. A kézjelei semmit sem mondtak számára. Igaz, nem is vette észre, és sejtelmesen volt arról, hogy ezek szerves részét képezik annak a nyelvnek, amelyen a nő a lóhoz beszélt. Azt azonban tudta, hogy az állat valamilyen felfoghatatlan módon érti a nőt. Miközben Ajla a kancát és a csikót simogatta, John Dallár azon tűnődött, vajon miféle varázslatos erővel bűvöli el az állatokat. Jó maga is kissé megbabonázva érezte magát. Megilletődött, amikor Ajla oda vezette hozzá lovakat. John Dallár még soha nem simogatott meg élő lovat, és nem került pelyhes szőrű, újszülött kis csikó közelségébe. Elámult azon, hogy az állatok koránt sem riadnak meg tőle. Az első óvatos paskolgatások után John Dallár végig simított a lovacska hátán, és imit amott megvakargatta, biztos kézzel rátapintva a jól esően érzékeny pontokra. Úgy tűnt, a kis csikó különösen vonzódik hozzá. John Dallárnak eszébe jutott, hogy Ajlának még nem nevezte meg a lovat. Ló! Mutatott a kancára. Nyihahának azonban nem volt neve, mégpedig hangokkal kiadott neve, mint Ajlának vagy John Dallárnak. Ajla megrázta a fejét. Nem, Nyihaha. A férfi meghökkent arckifejezése láttán arra következtetett, hogy nem érti, amit mondott, ezért megpróbálta megmagyarázni. Magára mutatott, és kimondta a nevét. Aztán John Dallára bökött, és őt is nevén nevezte. Majd a lóra szegezte a mutatóujját, és halk nyerítést hallatott. Ez a kanca neve? De Ajla, én nem tudok ilyen hangot kiadni. Nem tudom, hogyan kell a lovakkal beszélni. Mégis megpróbálta, és sikerült kimondani a nyerítő hangot. Ajla elégedettnek látszott, és visszavezette a lovakat a helyükre. Szavakat tanít nekem Nyihaha, magyarázta lónak. Minden szót megtanulok tőle, de a nevedet meg kellett mondanom neki. Ki kell gondolnunk egy nevet a kicsinyednek. Mit gondolsz? Szívesen elnevezni a kis csikódat? John Dallár már hallott bizonyos zelandoniakról, akikről azt rebesgették, hogy a vadászokhoz tudják csalogatni az állatokat. Egyes vadászok pedig tökéletesen utánozták némely állatok hangját, és így módon a közelükbe férkőzhettek. Ám hírét sem hallotta olyas valakinek, aki az állatokkal beszélget, és egy fedél alatt él velük. A nőnek köszönhetően John Dallár szemtanúja lehetett egy vadló ellésének mi több, ez a kanca még azt is hagyta, hogy megsimogassa a kicsinyét. Félelemmel vegyes csodálatot érzett, amint rádöbbent, mit vitt véghez ez a nő. Ki ő? És miféle bűbájos erővel rendelkezik? Ám amint Ajla vidáma mosolyogva közeledett feléje, John Dallár semmi rendkívülit nem fedezett fel rajta. Csupán egy átlagos nő volt. Értette a lovak nyelvét, emberi nyelven azonban nem beszélt. Dondalla, kimenni? John Dallár már csak nem meg is felejtkezett arról, mit szeretett volna csinálni. Arca felderült, és mielőtt a nő odaért volna mellé, megpróbált felkecmeregni. Lelkesedése hamar alább hagyott. Még erőtlen volt, és minden mozdulata fájt. Egy pillanatra szédülés és hányinger fogta el. Ajla látta, hogy a mosolygós arc a fájdalomtól eltorzul, és hirtelen elfehéredik. Na, lehet, hogy szükség lesz egy kis segítségre, mondta John Dallár kényszeredett mosolyjal. Ajla, segíteni, tartotta oda a vállát támaszul a nő, és oda nyújtotta a kezét. John Dallár nem ellenkezett, elfogadta a segítségnyújtást. Amikor a férfinak a szárító állvány egyik rúdjára támaszkodva végre sikerült megállnia a saját épp lábán, Ajla felpillantott rá. Ámulatában leesett az álla, és a szeme elkerekedett. A feje búbja alig ért a férfi álláig. Tudta, hogy John Dallár testhossza nagyobb a törzs beliekénél, de arra nem számított, hogy állva ekkorának foghatni. Ajla még nem találkozott ilyen magas emberrel. A nő csodálkozó tekintete mosolyt csalt John Dallár arcára, noha nem tudta, mi hökkentette meg. Ajla magasabbnak tűnt, mint sem gondolta. A mozgásából és a test tartásából ítélve jóval alacsonyabb termetűnek hitte. Kedvelte a magas nőket. Általában rajtuk akadt meg a szeme, bár úgy vélte, erre a nőre más férfiak is felfigyelnének. Hát eddig megvolnánk, jegyezte meg. Most irány a kijárat.
Don Dallá, felöltözni. Kell ruha, takarni,
mutatott a mesztelen férfi nemi szervére, ugyanis John Dallár ezt a szót még nem tanította meg neki, majd hirtelen elpirult. Korán sem azért pironkodott, mert az erényesség ezt kívánta. Életében számos férfit és nőt látott ruha nélkül. Úgy vélte, a férfinak nem is a természeti erőktől, hanem az ártó szellemektől kellene megvédenie magát. Annak ellenére, hogy a nők nem vehettek részt a férfiak szertartásain, Ajla tudta, hogy a törzsbeli férfiak nem szívesen hagyták fedetlenül a nemi szervüket, amikor a szabadba mentek. Ajla nem értette, hogy a gondolat hatására miért érezte magát zavarban, miért öntötte el forróság az arcát, és miért váltott ki benne furcsa, lüktető érzéseket. John Dallár végignézett önmagán. Ő is ismert nemi szervekkel kapcsolatos babonákat, de arról még nem hallott, hogy a gonosz szellemektől elfedéssel meg lehet óvni ezeket a testtájakat. Ha az ellenségnek sikerült rábírnia egy zelandonit arra, hogy a szellemektől rosszat kérjen valakire, vagy ha egy nő maga szórt átkot egy férfira, egy puszta ruhadarab kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az illető megvédje magát. John Dallár a hosszú utazás közben megtanulta, hogy a messziről jött idegennek, aki tudatlansága miatt esetleg valamilyen tapintatlanságot követel, könnyen megbocsátanak, de azért nem árt odafigyelni az apró jelekre, hogy lehetőség szerint minél kevesebb vétséget kövessen el. Feltűnt neki, hogy a nő elpirult, amikor a lába közé mutatott. Megértette, hogy arra gondolt, nem szabad fedetlen testtel kimenni a barlangból. Amúgy is kényelmetlen lenne pőrén üldögélni a csupasz sziklán. Amint a szárító állványba kapaszkodva fél lábon áldogált, egyszeriben oly nevetségesnek találta, amiért még a mesztelenségéről is megfeledkezve igyekezett minél előbb kiszabadulni a barlangból, hogy szívből jövő hahótára fakadt. John Dallárnak fogalma sem volt arról, hogy a nevetése milyen hatást vált ki Ajlából. Számára a kacagás oly természetes volt, mint a lélegzés. Ajla viszont olyan emberek között nőtt fel, akik soha nem nevettek, sőt, gyanakvón szemlélték, ha kacagni mert. Hogy minél könnyebben alkalmazkodjék a törzsi közösséghez, megtanulta elfolytani a nevetést. Az életben maradásért erről is hajlandó volt lemondani. Fia születése után újra felfedezte a nevetés örömét. A gyermek is tudott kacagni, tőle örökölte ezt a képességét. Ajla tudta, hogy a törzs helytelenítené, ha nevetésre bátorítaná a fiát, ám amikor kettesben voltak, játékos csiklandozással csalt ki Dirkből gurgulázó kacarászást. Az meg sem fordult a fejében, hogy önmagán és a fián kívül mások is tudnak nevetni. Nem emlékezett rá, hogy valaha is hallotta volna mások kuncogását. John Dallár jóízű, felszabadult hahotázása őt is kacagásra ingerelte. Nem tudott ellenállni. A döbbenetből felocsúdva mosolyra húzta a száját, aztán nevetni kezdett. Nem tudta, mi olyan mulatságos, egyszerűen csak átragadt rá John Dallár nevetése.
– Don Dallá! – szólalt meg, miután abba hagyták a nevetést. Mi a szó? Ha-ha-ha!
Nevetni.
Don Dallá, nevetni?
Úgy van.
Ajla, nevetni. Ajla, szeretni nevetni.
John Dallár pedig már is szeretni kimenni. Hol van a ruhám? Ajla odahozta a ruhakupacot. Az oroszlán karmok cafatokra szaggatták az öltözéket, és megbarnult vérfoltok égtelenkedtek rajta. Az ingről a díszek és a gyöngyszemek kezdtek leperegni. Ez a látvány elrettentette John Dallárt. Súlyosan megsérülhettem, állapította meg, feltartva a megszáradt, vértől megkeményedett nadrágot. Ezt már nem hordhatom. Ajla is épp erre gondolt. A tároló helyhez sietett, és egy vadonatúj, használatlan bőrrel és hosszú bőrzsinórral tért vissza. Körbe tekerte John Dallár derekán úgy, ahogy a törzsbeli férfiak viselték az ágyékkötőjüket. Ja, majd én, ajánlkozott John Dallár, és a puha bőrt a lába közé fogta, majd a két végét elől és hátul a derekáig felhúzta. Na viszont el kellene egy kis segítség, tette hozzá, miközben a bőrzsinórral bíbelődött, hogy a derekán megkösse vele a bőrdarabot. Ajla segített megkötni az ágyékkötőt, aztán oda tartotta a vállát a férfinak jelezve, hogy nehezedjen rá a sérült lábára. John Dallaire szilárdan megvetette a lábát és óvatosan előrehajolt. A vártnál hevesebb fájdalom nyilalt a lábába. Kezdett kételkedni abban, hogy eljuthat a kijáratig. Minden akarat erejét összeszedte, Ajlára támaszkodott és fél lábon szögdécselve megindult kifelé. Amikor a kis barlang szájához értek, arca felderült, Ajlára mosolygott, majd kitekintett a szikla teraszra, s a szemközti falnál magasodó fenyőkre. Ajla otthagyta a barlang szikla falába kapaszkodó John Dallaire-t, visszament egy fonott ülő szőnyegért, meg egy prémért, majd leterítette a terasz távolabbi végénél, hogy a férfi minél jobban ráláthasson a völgyre. John Dallaire kifáradt, sajgott mindene, de azért egészében véve elégedett volt magával, mire Ajla segítségével kényelembe helyezte magát a prémen, és végre első alkalommal körbe tekintett a vidéken. Nyihaha és a kis csikó odalent bóklászott a réten, nem sokkal azután, hogy Ajla bemutatta őket John Dallaire-nak, távoztak a barlangból. A völgy a sivár, sztyebbe ékelt, zöld, buja növényzettel benőtt édenkertnek tetszett. John Dallaire nem hitte volna, hogy létezik ilyen hely errefelé. Fejét az ellenkező irányba fordította, s végig pillantott a szűk szurdokon, ahol a patak folyt, majd a köves partszakaszon. Ám a patak mentén egészen a távoli kanyarig húzódó zöldellő völgy visszavonzott a tekintetét. Minthogy jelét sem látta annak, hogy emberek laknák-e vidéket, arra a következtetésre jutott, hogy Ajla egyedül él itt. Ajla egy kis ideig elüldögélt mellette, majd bement a barlangba, és egy maréknyi gabonamaggal tért vissza. Összecsücsörítette az ajkát, dallamos trillázásba kezdett, s a szikla terasz közelében széthintette a magokat. John Dallaire nem tudta mire vélni, míg nem leszállt egy madár, és csipegetni kezdte a magocskákat. Hamarosan egy sereg különböző méretű és színű madár jelent meg, szánysúhogtatva, Ajla körül, és gyors mozdulatokkal kapkodni kezdték a gabonaszemeket. Énekük, csicsergésük, trillázásuk és rikoltozásuk megtöltötte a levegőt, miközben tollukat felborzolva perlekedtek egymással, hogy közelebb férkőzhessenek az eleséghez. John Dallaire nem akart hinni a szemének, amikor felfedezte, hogy a madár dalok java részét a nő adja elő. Amikor egy bizonyos hangon madár dalba kezdett, az ismerős hangot felismerő madár ráugrott az ujjára, és rajta ült, miközben a nő felemelte, és duettet csicsergett vele. Olykor-olykor oda tartott John Dallaire-nak egy-egy madarat, hogy megérinthesse, mielőtt a madár szányra kelt. Miután a magok elfogytak, a sereg apraja nagyja tovább röppent, de egy fekete rigó még ott maradt Ajlával felváltva dalolni. Ajla tökéletesen utánozta a rigó gazdag repertoárját. John Dallaire lélegzett visszafolytva figyelt, nem akarta megzavarni a madár bemutatót. Hol tanultad ezt? Még soha életemben nem láttam ilyen közelről élő madarakat, kérdezte, amikor a rigó is elszállt. A nő rámosolygott. Nem értette pontosan a férfi szavait, de érezte, hogy el van ragadtatva. Ekkor egy másik madár hangján fakadt dalra. Azt remélte John Dallaire, majd rávágja a madár nevét, de csak elismerően mosolygott. Mielőtt feladta volna a reményt, még kétszer próbát tett más-más madarak hangján. John Dallaire nem értette, mit akar a nő, de a homlok a ráncba szaladt. Ajla sokkal jobban utánozza a madár hangokat, gondolta, mint a Samuda furujájával. Lehet, hogy a nő az anya madárformát öltött szellemeivel társalog. A kintlét öröme hamar felettette vele ezt a futó gondolatot. Élvezte, hogy magába szívhatja a nap sugarait, bőrén érezheti a szellő fuvallatát, és szemét a völgyön legeltetheti. Ajla is majd kibújt a bőréből örömében. Boldogsággal töltött el a férfi társasága, alig hitte el, hogy ott ül egy másik ember az ő szikla teraszán. Még pislogni sem mert. Attól félt, a férfi alakja szerte foszlik, mire újra felpillant. Miután sikerült meggyőznie magát arról, hogy a férfi nem csak látomás, hanem teljes fizikai valójában ott van, lehúnyta a szemét. Kíváncsi volt, meddig tudja megállni, hogy nem néz rá, hogy aztán annál nagyobb öröm legyen betelni a látványával, amikor ismét kinyitja a szemét. Váratlan gyönyörűséggel töltött el, amikor a férfi mély, zengő hangon megszólalt, miközben ő épp csukva tartotta a szemét. A nap mind feljebb emelkedett az égen, és kezdte éreztetni a melegét. A csillogó patak elvonta Ajla figyelmét a férfiról. Az utóbbi időben nem járt le reggelente úszni, mert nem merte magára hagyni a férfit. Ám úgy vélte, immár sokkal jobban van, és bármikor oda kiálthat neki, ha szüksége van valamire. Ajla, menni víz! Közölte, és úszó mozdulatokat tett. Úszni, mondta John Dallár, hasonló mozdulatokkal jelezve a cselekvést. Ezt úgy mondják, úszni. Bárcsak én is veled tarthatnék.
Sni,
mondta utána Ajla. Úszni, javította ki a férfi.
Úsni,
kísérelte meg újra, és miután John Dallár rábólintott, elindult az ösvény ellefelé.
Még jó, időbe telik, mire Don Dallá lesétálhat ezen az úton. Hozok neki egy kis vizet. A lába szépen gyógyul, lehet, hogy egy kicsit bicegni fog, de remélem nem fogja korlátozni a mozgásában.
Amikor leért a partra, és ledobta a bőrövet a köpenyéről, úgy döntött, hogy a haját is megmossa. Elindult a patak mentén lefelé, szappan gyökeret keresni. Felpillantott, észrevette John Dallárt, és odaintegetett neki. Majd visszasétált a szappan gyökérrel, és eltűnt a férfi szeme elől. Leült egy nagy szikla kőre, amely a tavaszi áradás előtt még a sziklafalba volt beágyazva. Nekiállt kibontogatni a haját. John Dallár szeme előtt akkor tűnt fel újra, miután megmosta a haját és úszni kezdett felfelé. A férfi megcsodálta egyenletes, erős karcsapásait. Kisvártatva Ajla ráérősen visszaúszott a sziklakőhöz és leült rá, hogy megszárítkozzon a napon. Közben egy vesszővel kibontotta a gubancokat a hajából, majd takács mácsonyával végigfésülte. Mire dús haja megszáradt, Ajla felhevült a napon. Aggodalom fogta el John Dallár miatt, habár a férfi eleddig nem szólította. Biztosan elfáradt, gondolta. Amint a köpenyére pillantott, elhatározta, hogy odafent majd tiszta ruhát ölt magára. Megfogta a köpönyegét, és elindult az ösvényen felfelé. John Dallár sokkal jobban érezte a bőrén a nap perzselő sugarait, mint Ajla. Még tavasz volt, amikor Tonolánnal útra kelt, és az a kevéske szín, amit a mamutoly tábortól idáig útközben magára szedett, a barlangban töltött idő alatt teljesen lekopott. A bőre hófehér volt, mint télen, legalábbis addig, amíg nem ült ki a napra. Ajla már messze járt, amikor John Dallár észlelni kezdte a leégés első jeleit. Megpróbált ügyet sem vetni rájuk, mert nem akarta háborgatni Ajlát. Hagyta hadd élvezze azt a néhány pillanatot, amit végre önmagára szánhat a gondos ápolás után. Némi idő elteltével kezdett csodálkozni, vajon mi tarthat neki ilyen sokáig? Csak sietne már, sürgette magában, miközben az ösvény felé pillantgatott, majd a patakot fürkészte arra gondolván, hogy a nő esetleg ismét bement úszni egyet. John Dallár épp az ellenkező irányba nézett, amikor Ajla megjelent a teraszon. A férfi vérvörös háta láttán szégyenérzet fogta el.
Hú, de leégett! Micsoda javas asszony vagyok, hogy ilyen sokáig kint hagyok egy maga tehetetlen embert a tűzőnapon!
Korholta magát gondolatban, és oda sietett a férfihoz. John Dallár hátrafordult, hálás volt, hogy végre felbukkanni látta, és kissé bosszús is, amiért nem jött előbb. Ám mihelyt jobban szemügyre vette, egy csapásra elmúlt minden baja. Szájtátva bámulta a napsütésben feléje lépkedő mezítelen nőt. Aranyló napbarnitott bőre alól minden mozdulattal elővillantak, kemény munkában edzett inas izmai. A lába formás volt, csak a bal combján égtelenkedett négy párhuzamosan futó sepphely. John Dallár abból a szögből, ahol ült, jól megfigyelhette kerek, kemény tomporát, sötét szőke pihés fanszőrzetét, fölötte pedig a hasán, a halványan látszódó redőket, a terhességi csíkok nyomait. Ez a nő már szült, hökkent meg John Dallár. Dús keblei formásak, lányosan feszesek voltak, melbimbói hegyesek. Hosszú, kecses karja erőtől duzzadt. Ajla olyan férfiak és nők között nőtt fel, akik születésüktől fogva erősek voltak. Ahhoz, hogy el tudja látni a törzsben a nőkre háruló feladatokat, emelést, cipelést, bőrök kikészítését, favágást, ki kellett fejlesztenie az ehhez szükséges testi izomerőt. A vadászat szívossá, lendületessé tette, az egyedül létben a túlélésért vívott küzdelem pedig jelentős erőkifejtést követelt. John Dallár azon tűnődött, hogy talán még nem is látott ilyen erős nőt, nem csoda, hogy fel tudta húzni őt a fekhelyről, és elbírta rá nehezedő súlyát. Még soha nem találkozott nálánál formásabb testű nővel. De nem csak a teste volt gyönyörű. John Dallár kezdettől fogva szépnek tartotta Ajlát, noha napvilágnál eddig még nem vehette szemügyre. Hosszú nyakán, A torka alatti gödörben apró karcolás nyoma húzódott, ajka telt, orra egyenes és keskeny, arccsontja erős, szürkéskék szeme távolülő volt. Hosszú szempillája és ívelt szemöldöke csupán egy árnyalattal volt sötétebb a napfényben tündöklő aranyszőke hajzuhatagnál, amely kibontva a lágyan omlott a hátára. Te jóságos nagy földanya, suttogta John Dallár. Még nem látott Ajlánál lélegzett elállítóbb szépségű nőt. Miért rejtette ezt a szemre való testet alaptalan, bő göncögbe? Miért fonta és tűzte fel apró coffokba ezt a csodás hosszú hajat? John Dallár eddig egész egyszerűen csak szépnek hitte. Miért nem látta meg benne a gyönyörű nőt? Mire Ajla átvágott a teraszon és a közelébe ért, John Dallárt szenvedélyes vágy fogta el. Eleddig ismeretlen, ellenállhatatlan sürgetést érzett. Legszívesebben kinyújtotta volna a kezét, hogy végig simogassa és feltárja ezt a tökéletes testet. Amikor a nő közelebb hajolt, és John Dallár megérezte bőre illatát, ha képes lett volna rá, szó nélkül azon mód magáévá tette volna. Megérezte, hogy ezt a nőt nem lehet egykönnyen meghódítani.
Don Dallá, hát tűz, kiáltott fel Ajla.
Keresgélte a szavakat, amelyekkel kifejezhetné, hogy a férfi háta pecsenyére sült a napon. Aztán elbizonytalanodott. Földbe gyökerezett a lába, a férfi tekintete megbabonázta. A fürkésző kék szempárba nézett, tekintetük egymásba mélyedt, a nő szíve hevesen zakatolt, a térde rogyadozott, az arcát melegség öntött el. Teste remegett, és a lába között egyszer csak nedvességet érzett. Nem tudta, mi jutott belé. Elkapta a tekintetét, amely most John Dallár ágyék kötője alatt tágaskodó férfiasságára esett. Heves vágyat érzett, hogy oda nyúljon és megérintse. Beújta a szemét, mély lélegzetet vett, igyekezett csillapítani a remegését. Amikor felpillantott, kerülte a férfi tekintetét.
Ajla, segíteni, Don Dallá, menni barlang, jelentette ki.
Miután visszavezette és lefektette a férfit, sietve átnézte a gyógyszerkészletét, majd kirohant a barlangból. John Dallár csak akkor értette meg, hová tűnt a nő, amikor az egy csomó hatalmas, szürkés-zöld, szőrös bojtorján levéllel tért vissza. Leszakította a leveleket a vastag középső erezetről, egy tálba, apró darabokra tépdeste, langyos vizet töltött hozzá, és egy kővel péppé zúzta. Amint John Dallár az égési fájdalmat csillapító hűsítő pépet a hátán érezte, hálással gondolt arra, hogy a sors egy javasasszony gondjaira bízta.
Hú, sóhajtott fel. Így már sokkal jobb.